Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, új kenyéri háladó Isten tiszteletünkön, az apostol szavával köszöntlek benneteket. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, fennállva magasztaljuk Istenünket énekszóval a 65. Zsoltár első versével. 65. Zsoltárunk így kezdődik. A Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret. Hatszázhetvenötödik dicséretünket énekeljük el helyünket elfoglalva. 675. dicséretünk így kezdődik. Hálát adunk, jó Istenünk, hogy kirendelted ételünk. 675. dicséret mindhárom versét énekeljük. A mi háladó Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét a Zsoltárok könyvének 65. részéből, a 10. verssel kezdődően. Gondoskodsz a földről, megöntözöd, nagyon meggazdagítod, Isten patakja tele van vízzel, gabonával látod el az embereket, így gondoskodsz a földről. Barázdáit megitatod, göröngyeit elegyengeted, záporesővel porhanyítod, növényzetét megáldod, megkoronázod az évet javaiddal, és nyomaidon bőség fakad. Legelők sarjadnak a pusztán, újjongás övezi a halmokat, nyájak lepik el a legelőket, a völgyeket gabona borítja, újjonganak és énekelnek. Amen. Ami örökkévaló Úrunk, tegye áldottá az ő igéjét, annak meghallását, szívünkbe való befogadását. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk a mi Istenünkhöz. Felséges Urunk, olyan hálával olvassuk a Zsoltár szavát, amely téged magasztal, Urunk, és mi is téged magasztalunk. Magasztalunk mindazért a javakért, amit megkapunk tőled. És egy gazdag vidéket látunk magunk előtt a Zsoltár szavain keresztül, Urunk, ahol süt a nap, és esik az eső, és sarjadnak a kalászok, és növekednek, és beérnek. És Urunk Istenünk, azt is tudjuk, hogy ez a kép, ez valóság, és így van, de azt is tudjuk, hogy van, amikor aszály van. És valahogy ez a nyár, Urunk, kifejezi a mi lelkünket. Aszályossá vált az emberiség lelke. A jólét, a nagy lehetőség, a kényelem aszályossá tette a lelkeket, Urunk. És tudjuk, hogy milyen lehetne az élet, és azt is tudjuk, hogy mit érdemlünk. De olyan hála van bennünk azért, Urunk, mert mégiscsak megvan a mindennapi kenyér, mert nem hagysz el bennünket, mert hűséges vagy hozzánk. Te hűséges vagy hozzánk, Urunk. És ezért hálásak vagyunk, és bűnbánattal és alázattal megköszönjük ezt a hűséget. Engedd, hogy hadd járuljunk így az Úr asztalához, hogy tudván tudjuk azt, hogy mi bűnös emberek végtelen nagy kegyelmet kaptunk Krisztus érdeméért, és nem a magunk érdeméért. Erre taníts bennünket most, Úrunk. Hadd tudjunk rád tekinteni, beléd kapaszkodni, és hogy merjük elhinni azt, hogy Te vagy a mi éltető Istenünk. Urunk, így szólj most hozzánk, így erősítsd hitünket, így légy velünk az úrvacsorai közösségben. Fiadért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készülve a 221. dicséretünk első versét énekeljük, így kezdődik: adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek. Kedves testvérek, hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló igéjét, amelyet az ő lelke segítségével hirdetni kívánok közöttetek. Lukács evangéliumának 11. részéből, az első 10 versből. Istennek igéjét és a magyarázatot a gyülekezet leülve figyelmes szívvel hallgassa. Lukács evangéliumának 11. részéből így szól hozzánk Istennek igéje. Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, tudnélik Jézus. És mikor befejezte, így szólt hozzá egyik tanítványa: Uram, taníts minket imádkozni, ahogy János is tanította a tanítványait. Ő pedig ezt mondta nekik: amikor imádkoztok, ezt mondjátok: Atyánk, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponként, és bocsásd meg bűneinket, mert mi is megbocsátunk minden ellenünk vétkezőnek. És ne vigy minket kísértésbe. Azután így szólt hozzájuk. Ki az közületek, akinek van egy barátja, és az elmegy hozzá éjfélkor, és ezt mondja neki. Barátom, adj nekem kölcsön 3 kenyeret, mert útról érkezett egy barátom, és nincs mit elébe tegyek. És az így válaszolna belülről, hagyjál békén, az ajtó már be van zárva, és velem együtt gyermekeim is ágyban vannak, nem kelhetek fel, hogy adjak neked. Mondom nektek, ha nem is kelne fel, és nem is adna neki azért, mert a barátja, tolakodása miatt fel fog kelni, és megadja neki, amire szüksége van. Én is azt mondom nektek, kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak megnyittatik. Amen. Kedves testvérek, Jézus Krisztus imádkozott, és imádkozni tanít. És tulajdonképpen az imádságunk alapja maga Jézus Krisztus. Jogunk van Istent megszólítani, jogunk van Istenhez szólni, mert Jézus Krisztus is megszólította az Atyát, és erre biztat bennünket is, hogy imádkozzatok. És Pál apostol is erre tanít bennünket, nagyon sok helyen van ez a 2 szavas felirat, a Tesszalonikai levélből, az 1. Tesszalonikai levélből ismerjük jól, szüntelenül imádkozzatok. Ez egy nagyon fontos felhívás, és egy fontos kérés arról szól, hogy legyen folyamatos kapcsolatod, szóbeli kapcsolatod az Istennel. Legyen folyamatos párbeszéded az Istennel, mert amikor hozzábeszélsz, valakihez beszélsz, és amikor ő hozzád szól, akkor nyilván téged szólít meg. Legyen folyamatos ez a kapcsolat. Szüntelenül imádkozzatok. És egy alkalommal az egyik tanítvány azt mondja Jézusnak, hogy hát taníts már te minket imádkozni. Te a mester, taníts minket imádkozni. És ugye itt megismertük a mi atyánknak a szövegét, Lukács evangéliumában picit rövidebben van idézve, de gyakorlatilag ugyanaz, és a imádkozás tanítása közé van ékelve egy példázat. Mert Jézus megfelel a kérésnek, és hogyha azt kérik őt, hogy ő tanítson imádkozni, hát akkor ő tanít, mint egy jó pedagógus. Rendben van, gyerekek, akkor elmagyarázom, elmondom nektek, hogy mi az az imádság, hogyan kell imádkozni. És ekkor hangzik el, így a tanítás közé ékelve, a kenyeret kérő barátnak a példázata. Azzal kezdődik ez a példázat, hogy egy embernek van egy barátja. Sőt, kérdéssel van felütve ez a történet, tulajdonképpen azt mondja, hogy ki az, aki közületek. Tehát ki az, akinek van egy barátja közületek, és elmegy hozzá, és kér, stb. Stb. Tehát tulajdonképpen a tanítványokat veszi elő Jézus, rólatok beszélek, ti vagytok ezek az emberek, rólatok beszélek, hát melyik az közületek, aki ne adna, vagy aki kér, az nem enne és ne kérne, melyik az közületek, aki ne tenné meg ezt, vagy azt, vagy amazt. Innen indul ki a történet. Már az is nagyon szép dolog, hogy ebben a történetben azt látjuk, hogy a példázatban szereplő kérő embernek van kihez menni. Tudjuk, milyen dolog ez. Mikor menni kell valakihez, segítséget kell kérni, és abban a jó hiszemben megyek oda, hogy hát az én barátom segíteni fog. Van, amikor valakit megkérünk valamire, és elutasítást kapunk. Nem feltétlenül rossz indulatból. Talán azt mondja valaki, ne haragudj, értem a kérésedet, nem tudom most ebben az időben, vagy ilyen módon nem tudom teljesíteni, ne haragudj, képtelen vagyok rá, nincs rá időm, nem leszek otthon, nem értek hozzá, nem én vagyok a megfelelő ember. Elfogadjuk ezt is. Van, amikor kérünk valakitől, és akkor úgy ad, hogy azonnal felépít egy hierarchikus rendszert, önmagát felpakolja jó magasra, igaz? És akkor elmondja, hogy hát segítek, csak hú, hát na, ne haragudj azért, pont ilyenkor jössz, meg pont ezt kéred, na mindegy, persze tud segíteni, de ott van a szívében az, hogy akkor most egy kicsit uralkodhatok, most a másik alattamban, most kielégítem magam ezzel. És ugye van az a harmadik eset a legszebb, amikor a kérésünkre az a válasz, hogy nem hogy segítek, hanem még örülök is, hogy engem kértél. Nekem ez megtisztelő. Hát hogy ne segítenék? Talán azért, mert úgy szeretnék veled bánni, mint ahogyan szeretném, hogy velem bánjanak. Jézus mondja ezt is. És azt gondolom, hogy mindet megértük. Ezt a három egyszerű, nagyon sematikus példát nagyon jól értjük, igaz? Átéljük ezeket, így is, úgy is, amúgy is. Hogy kérünk és nem kapunk. És talán meg is értjük, hogy kérünk, és akkor ott van a hierarchikus rendszer, és szégyenbe vagyunk egy picit, mert érezzük azt, hogy most olyan megalázott helyzetbe kerültünk, és ezt fent is tartja az, aki ebbe belekeveredik általunk, meg ugye jól esik az, amikor tényleg segítenek nekünk. Tehát ez egy egyszerű élethelyzet. Ezzel kezdi Jézus. Na, ha az imádságról van szó, akkor idézzétek fel magatokban azt, hogy milyen kérni, vagy milyen adni. Na most a Jézus példázatában szereplő emberről, aki kenyeret kér a barátjától éjszaka, egy családos embertől, arról ne gondoljuk azt, hogy ez valami úri luxus, hogy megjön a barát, vagy fiatalosan mondva és elnézést a kifejezésért, megjön a haver, este éjszaka, még fenn vagyunk, és akkor megyek, felverek egy családot, és kérek tőle három kenyeret, ilyen zsemleszerű kisebb lapos kenyerek voltak ezek, tehát ne ilyen szép kenyeret gondoljunk, mint ami az úrasztalán van. Tehát ne ezt gondoljuk, hogy elmegy, és akkor ő most olyan, hogy felrázza a barátját éjszaka, mert ők még egy kicsit eszegetni akarnak. Azért az ókorban történik ez, amikor éjszaka nem mozdultak ki az emberek, mert veszélyes volt. Tehát, hogyha hozzám érkezik valaki az ókorban, és a barátom, tehát ismerem, annak nyomó soka van. Talán elküldte az illető valami drága kenőcsért, mert betegség van. És most érkezett meg, és nem evett három napon keresztül, végigjárta azt a hosszú utat, és éjszaka érkezik meg, sietni akar, mert már nincs mit tegyen meg, talán haramiák elől menekült. Vagy rossz hírt hozott a családról, a szomszédfaluból. Barátom, engedj be, neki is kellemetlen bekopogni a barátjához, de éjszaka érkezik meg, nem tűr halasztást, amit el kell mondanom, ne haragudj. De ezt és azt a hírt hozom, nem tudjuk, hogy miért van. De biztos, hogy nyomós oka volt annak, hogy az illető éjszaka elmegy az ismerőséhez, a barátjához, biztos nem valami egyszerű baráti látogatásról van szó, és valószínű kimerült lehetett ez az ember, és a vendéglátó látja, hogy itt most muszáj segítenem. Tehát így képzeljük ezt a szituációt. Kétségbe esetten, talán végtelenül magányosan megy az úgynevezett baráthoz és kér. És innen már kapizsgálják a tanítványok, hogy mit akar Jézus mondani. Értjük ezt tehát ezek szerint, akihez elmegy a kenyeret kérő barát, az tulajdonképpen az Isten. Értik ezt a tanítványok, nem olyan buták, bár néha nagyon buták. És aztán Jézus tovább folytatja, ki az közületek, aki ilyenkor ne adna, de lehet, hogy nem azért ad, mert a baráti szeretet szólal meg benne, hanem azért, mert ha már éjszaka felkelt, meg már itt dörömbül, hát csak adok neki. Mert akkor elmegy. De mindegy, hogy miért ad. A lényeg, hogy a kérésedre jött egy kegyelmes válasz. Mert amit kértél, azt megkaptad. És akkor úgy képzelem, hogy ezek a 20 éves tanítványok ott ülnek, néznek Jézusra, eszükbe jut az a sok csoda, amit átéltek, talán az 5000 ember megvendégelése, vagy bármi, és akkor kapizsgálják ezt, hogy hát tulajdonképpen Jézus magáról beszél. Az Istenről beszél, de talán némelyik közülük felfogja, hogy rajta keresztül, mármint Jézuson keresztül, úgy megjelenik az isteni szeretet. Az Istennek a kegyelme, aki elfogadja azt, hogy egyoldalú barátságban van velünk, mert mi nem vagyunk sokszor az Istennek a barátai. De néha csak oda megyünk és kérünk tőle. Oda megyünk az Istenhez és kérünk. És azt mondja Jézus tulajdonképpen, és ezt jól jegyezzük meg ezen a szép háladó alkalmon, jól jegyezzük meg azt, hogy ez a lehetőségünk, hogy oda megyünk zörgetni, dörömbölni az Isten ajtaján. És arra válasz fog érkezni. És hogy ez egy nagyszerű dolog. aki ezt felfedezi, annak kinyílik a világ. Aki megérti, hogy az Istennel ilyen kapcsolatban van, az rengeteg lehetőséget tapasztal meg, és aki pedig egy általa készített lelki ajtót bezár, és azt mondja, kizárom az Istent, noha az Isten nem lehet kizárni, de el tudjuk játszani, hogy én kizárom az Istent, az pedig megtapasztalja azt, hogy milyen nehéz tud lenni a sorsunk, az életünk, hogy mennyi eltévedési lehetőség van az istentelen életben. És erre tanít Jézus, és a tanítványok szerintem nagyon jól értik ezt. Szóval ez az imádság. Tehát az imádság nem egy képmutató beszéd, egy jól megszerkesztett mondat özön, amit elmondunk az Istenhez. Nem egy olyan dolog, ami talán kötött, bár vannak kötött imádságaink, de nem arról van szó, hogy kipipálom, elmondtam, tisztáztam, vagy megtettem, akár többször is, és akkor most már az Isten ki van elégítve, hanem tulajdonképpen egy őszinte beszélgetés. Az Isten előtt nem disztigválunk. Nem mondjuk el azt, hogy Uram, hát van egy kis bajom, nem akarok róla beszélni, nem rád tartozik, hanem pont azt mondjuk, hogy te tudod, hogy mi van velem, Uram. Választ várok. És ez egy csoda, egy csodálatos lehetőség. És hadd idézzem Luther Mártont, aki azt írta, hogy az imádkozó ember helyzete egyidejűleg megkívánja a legnagyobb alázatot, mint ahogyan a merészség és határozottság magatartását is. Alázattal, de merészen oda megyünk az Istenhez. Ezért szép az a kép, amit Jézus mond. Zörgessetek, és megnyittatik. Keressetek, és találtok. Nem az a kérdés, hogy adsz-e kenyeret annak, aki tőled kenyeret kér. Én azt gondolom, hogy ha hozzánk bárki bekopog, tulajdonképpen mindannyian elmondhatjuk, hogy vagy barátságból, vagy tényleg azért, hogy letudjuk már ezt a kérést, de csak adunk valamit. Ez nem egy etikai tanítás. Itt arról van szó, hogy a mindennapi kenyeret megadó Isten felajánlja nekünk, hogy gyertek, keressetek, zörgessetek, mert kész vagyok válaszolni nektek. Hát ez a csoda az életünkben, hogy ilyen áldott közvetlen kapcsolat lehet az Istennel Jézus Krisztus kegyelme által, egyedül ő általa. Adja meg a mindenható Úr, hogy amikor a kenyérre tekintünk, vagy kenyeret teszünk az asztalra, és most itt is már egy szép kenyér átkötve nemzeti színű szalaggal, ha ránézünk, akkor jusson eszünkbe az, hogy tulajdonképpen mi vagyunk Istennek a kenyeret kérő barátja. És Isten bármikor kész kinyitni az ajtót, és Krisztus szeretete által megmutatta azt, hogy a lehető legszebb kenyeret, a legszebb kincset, a megtérés, a feltámadás és az örök élet csodáját adja nekünk. Ez a hitünk legyen erős, így éljük bizonyságtévő életünket, így adjunk hálát Istennek a mindennapi kenyérért. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre felelve a 353. dicséretünk első versét énekeljük. 353. dicséretünk első verse így kezdődik. Ó, én lelkem, dicsérjed Istenedet! Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Felséges Urunk, milyen sokat kértünk eddigi életünkben, annyi mindenkitől kértünk már. És elmondhatjuk, Urunk Istenünk, hogy sokszor teljesítették a kéréseinket. Emberi kapcsolatainkban megjelent a Te szereteted, amit tőled tanultunk, Urunk. Bátran mertünk kérni, és bátran mertünk elfogadni. És tőlünk is kértek, Urunk Istenünk, és hogyha tudtunk, akkor adtunk. Nem is kérdés, Urunk, az, hogy milyen keresztény magatartással tartozunk neked. De most új kenyér ünnepén felfedezzük azt a boldog üzenetet, Urunk, hogy tulajdonképpen Te vagy az, akihez bátran mehetünk kéréseinkkel. És mindig is kértünk tőled, Urunk. Mindig is kértünk, és volt, amikor elégedetlenkedtünk, pedig tudjuk azt, Urunk, hogy amit Te nekünk szánsz, az el van készítve a számunkra. Nem hagysz magunkra minket, megtartasz bennünket, Urunk. Hozzád fordulunk a kéréseinkkel, és olyan sokszor kaptunk már választ. Lehet, hogy nem pont azt és nem pont úgy kaptuk meg, amit kértünk, Urunk. De az élethelyzetünkben mindig felfedeztük a Te válaszodat, és ez megnyugtat bennünket, mert tudjuk, hogy közel vagy. Vajon mi is tudunk-e ilyen közel lenni hozzád, Urunk? Bocsásd meg a mi távolságtartásunkat. Bocsásd meg irreális kérésünket. Bocsásd meg, Urunk Istenünk, azt, hogyha nem elég nagy a hitünk, ha nincs bennünk az a mustármagnyi hit, amely hegyeket mozdíthatna. Azt kérjük, hogy ezt erősítsd bennünk, és taníts bennünket újra és újra imádkozni, azaz, hogy hadd legyünk egyszerre alázatosak és merészek. Ezt a merészséget hadd tudjuk átadni gyermekeinknek, unokáinknak, hogy merjék elhinni azt, hogy a világnak van gazdája, teremtő, gondviselő, ura. Istenünk, így segíts meg bennünket. És most valóban kérünk. Kérünk téged, Urunk, elsősorban, és mindig a gyászoló szívekért. Nagyon szánjuk azokat, akiknek a gyász terhe nyomja a lelküket, és mi is sokszor gyászolunk, Urunk. Ilyenkor kell a legnagyobb segítség. És valóban kérjük ezt, hogy támogass minket, támogasd a gyászoló családokat, különösen azokat, akik a közelmúltban vesztették el szeretteiket. Vigasztald őket, Urunk, hadd kérjük ezt. És kérünk téged azért, Urunk, hogy legyél gyógyító Istenünk. Enyhítsd a fájdalmakat, adj gyógyító kezeket. Imádkozunk a betegekért, a fájdalmakat hordozókért, a megrettentekért. Imádkozunk, Urunk Istenünk, gyülekezetünk minden tagjáért, az itt élő családokért, fiatalokért, gyermekekért, felnőttekért, idősekért, talán magányosokért. És kérünk téged, Urunk, és ezerszer kérünk téged gyülekezetünkért, annak jövőjéért, hogy segíts minket. Add, hogy meg tudjuk állni a helyünket, hogy igaz, tiszta tanítást tudjunk hirdetni, amely hozzád vezeti a lelkeket. Ezt kérjük, Urunk Istenünk. Kérünk téged hazánkért, és kérünk téged a békéért, hogy tudjanak megnyugodni a népek, az egymással hadakozó nemzetek. Talán az a sok háború is pont a kenyér kérdés miatt van, mert mindenki többet szeretne. Felséges Urunk, így imádkozunk hozzád, így hozzuk eléd kéréseinket, nem magunkért, hanem a feltámadott Krisztusért. Kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen. Testvérek, fennállva mondjuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Fogadjátok az áldást! Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindjájatokkal. Amen.